Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. július 7-én Isten megbízásából Frank testvértől. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Teljes szívünkből hisszük és kívánjuk egymásnak, hogy lássuk, hogy ez nem csak egy holt hit, hanem egy élettel teli hit, amely Isten szavát látja megerősítve vagy visszaigazolva. Együtt meghallgattuk, együtt olvastuk, ami a bevezetőben már fel lett olvasva. És Isten minden egyes szava a szívünkbe hatol, és megkérdezzük magunktól, hogy a felolvasott dolgok már létező valósága a mi életünkben, itt az áll írva, Kolosi 3.12, ezért, mint Isten kiválasztottjai, szentek és szeretettek. Öltsétek magatokra a szívből fakadó könyörületességet, a jó szívűséget, az alázatosságot, a szelídséget és a türelmet. Bárcsak tudnánk, hogyan tehetjük ezt meg. Öltsétek magatokra, úgy tűnik rátok és rám lett bízva, hogy elfogadjuk, magunkra öltsük, magunkévá tegyük azt, amivel Isten már megajándékozott bennünket a Krisztusban. A megszólítás vagy a címzettek itt a választottak, nem az általános hívők, hanem a választottak. Ezért, mint Isten kiválasztottjai, öltsétek magatokra. A többiek nem is fogják látni ennek szükségét, hiszen ők mindig is rendben vannak önmagukkal, csak hogy itt azok vannak megszólítva, akiket Isten kiválasztott, akiket ő maga úgy nevez meg, mint szenteket és szeretetteket. Mint akik az ő szeretetét élvezik, akiket megszentelt az ő ígéje, akiket kiválasztott a világ megalapítása óta. Legyen szívből fakadó könyörületességünk. Nos, hol tartogatjuk ezt? Be tudjuk-e bizonyítani? Van-e őszinte és szívből jövő könyörületességünk ott, ahol szükség van rá? Vagy néha holt testek fölött lépkedünk. Szívből fakadó könyörületesség, jó szívűség, szerénység, szelídség és türelem. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak kölcsönösen, ha valakinek valami szemrehányása van a másik ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek. Ti is úgy cselekedjetek. Szívből megbocsátani úgy teljesen, úgy maradéktalanul, minden előfeltétel nélkül, úgy, ahogyan Isten is megbocsájtott nekünk a Krisztusban. Az van itt írva, ha valakinek valami szemrehányása van a másik ellen. Tulajdonképpen már ez is egy olyan szégyen volt, aminek fel sem szabadna merülnie. Kik vagyunk mi, hogy szemrehányást tegyünk másoknak? Hiszen van nekünk elég bajunk, ha látjuk, hogy mi minden történik körülöttünk és önmagunkkal. Aki mégis szemrehányást akarna tenni másoknak, annak el kellene fogadni azt a szemrehányást, hogy vizsgálja meg önmagát, ha a kiválasztottak közzé tartozik-e. Mert így van megírva, hogy ki vádolhatja az Isten választottait, ki tehet szemrehányást nekik, Krisztus van itt, aki megigazított, isteni módon megigazított. Nem maradt tehát semmi, amit még igazolnod kellene neked. Nekünk már csak egy dolgunk maradt hátra, amit meg kell tennünk, hogy ezt az abszolút és isteni megigazulást hitáltal egyszer mindenkorra valóságként elfogadjuk az életünkben. Nos, ezeket a szavakat már sokszor elolvastuk, hiszen ismerjük a Szentírást, de ezzel kapcsolatban bennünk van az a nagy kívánság, hogy kegyelemből valóban nyilvánvalóvá lehetne, hogy Isten gondolkodásmódja, hogy Jézus gondolkodásmódja, Jézus természete láthatóvá válhatna bennünk, ahogy egy énekíró énekli, szóban és lényegében, lényben csak Jézus legyen olvasható. Mindjárt rátérünk a tegnap esti témára, de ehhez az ígéhez legalább hozzá kell tennünk, és fel kell olvasnunk a 2 Péter első fejezetének 3. versétől, mert ami a Kolossé levélben meg van követelve, azt megtaláljuk itt írva. A 2 Péter első fejezetének 3. versétől. Mert hiszen az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és az Istenben való üdvre jutásra szükséges, annak felismerése által, aki elhívott bennünket az ő dicsősége és erénye által. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és az Istenben való üdvre jutásra szükséges. Viszont ezt az ajándékot el kell fogadni, be kell fogadni, ki kell csomagolni, szemügyre kell vennünk, hogy mit tartalmaz Istenem nagyszerű ajándéka. Mi minden van benne. Néha tudomásunk sincs róla, hogy milyen gazdagok vagyunk abban, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket. És akkor a 4. vers végén az áll írva, és legyetek az isteni természet részeseivé. Abban, amivel meglettünk ajándékozva, és ezzel kapcsolatosan hallottuk az ígét is, és befogadtuk, mint isteni vetőmagot. És ez az isteni vetőmag csak isteni javakat tud létrehozni. A földi vetőmagnak földi javakat termelnek, a búza búzát terem, amit az ember vet, azt fogja aratni. Ez a szellemi dolgokra is vonatkozik. Ott, ahol az íge isteni vetőmagja valóban el lett vetve, és ígéretként hittel befogadtuk, ott Istennek ki kell állni az ő szava mellett, és be kell teljesítenie azt, amit megígért. Mert hiszen az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és az Istenben való üdvre jutásra szükséges. Megajándékozott bennünket vele, nem majd jövőbenileg, hanem már is megtette. De ahogy már említettem, most már rajtunk múlik, hogy megállapítsuk, mivel lettünk megajándékozva kegyelemből. Valószínűleg még csak nem is tudjuk, hogy milyen gazdagok vagyunk, hogy mit kaptunk ajándékba Istentől. Hadd olvassunk még néhány részt a Márk evangéliumának első fejezetével szeretném kezdeni. A tegnap a János 7-ből és a Prédikátorok 3. fejezetéből olvastunk, hogy mindennek megvan a maga ideje. Az imént hallottuk Kájler testvértől, Izraelről, Istennek ott is megvan a maga ideje. Volt ideje a szétszórásnak, elérkezett azután az összegyűjtés ideje. Istennek megvan az ideje, megvan az órája, megvan az helye, megvan a népe, és amikor eljön az idő, a két proféta is ott lesz, hogy közvetítse nekik az ígét. A 144 000 is ott lesz, és minden ott lesz. Miért? Mert Isten kijelentette. De hiszen ez csak idő kérdése. Voltak éppen mindenből láthatjuk, hogy Isten kiáll az ő szava mellett. Ugyanígy azt is látjuk, hogy az ő választott népe milyen tehetetlen az emberek szemében és a saját szemében is. Nem ritka esetben gyámoltalanok, kiszolgáltatottak, reménytelenek. Úgy tűnik az összes többieknek nincsenek gondjai, miközben éppen ez a nép, a választott nép az, amelyik nagy szükséghelyzetben van. Kinek mondtam egyszer, de hiszen ti vagytok a választott nép. És ő azt mondja nekem, én ezt szívesen nélkülözném. Inkább azt szeretném, ha Isten egy másik népet választana ki magának, akivel megtehetné azt, amit velünk tett. Csak hogy ezek földi gondolatok. Azok gondolatai, akik nem értették meg Isten ütvtervét. Viszont földi módon is meg lehet érteni, ha azt mondjuk ezeknek az embereknek, hogy ti vagytok a kiválasztott nép, és ők visszaemlékeznek mindarra, ami rájuk szakadt, mindarra, amin keresztül kellett menniük, egészen a gázkamrákig. És ha akkor valaki azt mondja, hogy bárcsak kiválasztana magának Isten egy másik népet, hogy azt tegye velük, amit velünk tettek, akkor azt földi értelemben meg lehet érteni. Viszont nekünk, mint gyülekezetnek, nekünk sem lett valami rózsákkal kiágyazott út ígéretbe adva. A gyülekezet útja az Úr útja. Milyen útat kellett neki megtennie? A megalázottság, a lealacsonyítás, a megvetés, a gúny és a csúfolódás útját. Olyan útat kellett járnia, mint senki másnak ezen a földön. És így van ez az ő népével is, egészen a napjainkig. Csak hogy azután elkezdődik számunkra a dicsőség, és soha nem ér véget. És ha itt annyira nagyon nehéz dolgunk van, annál nagyobb lesz az öröm, hogy mindent magunk mögött hagytunk, és már nem fogunk emlékezni a múltra, hanem az Úrral leszünk az örökké valóságban. Vissza sem emlékszünk. Szeretném felolvasni a Márk evangéliumának első fejezetéből a 14. és 15. verset. Márk első fejezete, 14. és 15. vers. Miután akkor János börtönbe lett vetve, Jézus elment Galileába, és ott hirdette Isten üdvösségre vezető üzenetét, és pedig a következő szavakkal. Beteljesedett az idő, és az Isten országa közzel érkezett. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az üdvösség üzenetében. Luther ezt úgy fordítja, hogy az evangéliumban. Az evangélium az üdvösség üzenete. Isten hozzánk intézett örömüzenete, a szabadulás és a megváltás üzenete, amely hozzánk lett intézve. Itt a tegnap esti gondolatot folytatva azt akartam kihangsúlyozni, hogy amikor beteljesedett az idő, elérkezett az óra. Maga az Úr megengedte, hogy évek teljenek el. 12 éves korában megjelent a templomban, és most már 30 éves volt, amikor megjelenítette magát, fellépett, amikor elérkezett az órája, amikor megkeresztelkedett, és az összes többi ember tömeggel együtt a bűnösök közzé állt, és bement velük a Jordánba, mert kiment be a Jordánba. mindazok, akik megvallották bűneiket, akik elfogadták az ígét, ők bementek és megkeresztelkedtek. Jézus maga is közzéjük állt, és a következőket mondja. Mert így illik hozzánk, hogy teljesítsünk minden igazságosságot, hadd legyen ezúttal így. Ézsás próféta már megmondta, hogy a gonosztevők a törvénytelenök közzé lesz számítva. Nem helyezzi magát a bukott emberiség fölé, hanem a bukott emberiség közzé helyezte magát. Ő hordozott, igen, ő mindannyiunkat hordozott, megváltott minket, de itt világosan szembesítve vagyunk azzal, hogy azzal kezdte hirdetni Isten evangéliumát, hogy beteljesedett az idő, elérkezett az idő, elérkezett az óra, beteljesedett az idő, Isten országa közel került. Ő tisztában volt az órájával, ismerte az idejét is. Mi, mint az élő Isten gyülekezete, akkor találtunk kegyelmet az Úr előtt, amikor felismerjük a mi időnket, amikor felismerjük, hogy mit tesz most Isten az ő ígéreteinek az alapján, ami az időnkben beteljesedik. Jézus elment Galileába, és hirdette ott Isten evangéliumát, a következő szavakkal. Az idő beteljesedett, közzel érkezett az Isten országa. Így kezdte el a mi Urunk az evangélium hirdetését. Az idő beteljesedett, elérkezett a megfelelő óra. Mit tett a kapernaumi zsinagógában? Fogta az Ézsás prófét a tekercsét, és felolvasott a 61. fejezetből, mondván, ma teljesedett be ez az írás a ti szemeitek láttára. Újra és újra rávilágított ennek a tényére, és ezt tették a próféták és Isten emberei is. De hadd menjünk egy lépéssel tovább. Mert nem csak az ő ideje érkezett el, hanem az ő tanítványaié is. Hadd olvassam fel a Márk első fejezetének 16. és 17. versét. Amikor pedig Jézus a Galileai tenger partján sétált, látta, hogy Simon és András testvére hálójukat a tengerbe vetik, mert halászok voltak. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, jöjjetek, kövessetek engem, és én emberhalászokat akarok tenni belőletek. Ezek azonnal otthagyták a hálóikat, és követték őt nyomban. Itt a következő gondolatot szeretném kiemelni. Amikor Isten órája elérkezik, akkor Isten népének órája is elérkezett. Az Úr elkezdte a munkát, igen, de hogyan is kezdte el? Volt valami mondani valója a szélnek? Nem. Az emberek voltak azok, akikhez szólt. Itt rájuk talált. Amint kivetették a hálójukat, ott megtalálta őket. Abban a pillanatban, amikor elérkezett Isten ideje, és az Úr elkezdi az ígét a gyertyatartóra állítani, elérkezett a gyülekezet számára is az idő. Ez mindig is így volt. Hadd menjünk vissza a prófétákhoz, a reformátorokhoz, menjünk vissza minden korszakban. Valamennyiszer, amikor Isten órája elérkezett, Isten népének is elérkezett az órája. Mert Isten nem tudja nélkülünk elvégezni az ő munkáját, az emberiséget is bevonta ebbe a nagy, mindent átfogó munkájába. Mi Isten tervének a szerves részei vagyunk. Számomra ez olyan nagyszerűvé vált. Az Úr Jézus ideje elérkezett, és az ő idejével együtt a tanítványok ideje is elérkezett. Aztán egyen-egyenként el lettek hívva, elhagytak mindent, és követték az Urat. Ugyanígy van ez ebben a nemzedékben is. Isten órájával elérkezett a te órád és az én órám is. Az Isten üzenetéhez kapcsolódik a te és az én tanításunk is. Isten népe kezdettől fogva kapcsolódik mindahhoz, amit Isten tesz, és mindazok, akik Istenhez tartoznak, Istenből vannak, felismerték az isteni meglátogatás idejét, és Isten áldását merítették belőle. Hadd olvassunk az apostolok cselekedeteiből, a 7. fejezetből. De el ne felejtsétek ezt a gondolatot. Attól a pillanattól kezdve, amikor Isten elkezd munkálkodni, amikor elérkezett az ő ideje, akkor elérkezett a gyülekezet ideje is. És letisztázva a te időd és az én időm is, az Isten órája és az ő népének órája. Az ő szava a mi szavunkká válik, amit hitben befogadtunk, és az általa megadott ígéretek beteljesednek. Apostolok cselekedete 7, a 17. vers. Minél közelebb érkezett azonban az ígéret beteljesedés ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott, csak egészen eddig. Minél közelebb érkezett azonban az ígéret beteljesedés ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott. Isten megadta az ígéretet, de aztán közeledett az idő, amikor az ígéretnek be kellett teljesülnie. Erről már évekkel ezelőtt beszéltünk, a 23. versben ezt olvassuk Mózesről, amikor pedig már egészen 40 éves volt, felébredt benne a vágy, hogy elmenjen és meglátogassa egyszer a testvéreit, az izraelitákat. Nem is kell sokat olvasnunk tovább. Felébredt benne a vágy. Már most ez a Mózes ideje volt. Ő 40 éves volt, azt mondta magának a szívében, most már rajtam a sor, én elmegyek oda. És a 25. versben azt olvastuk, ennél fogva, vagy ugyanakkor azon a véleményen volt, hogy honfitársai is belátóak lesznek, és rájönnek, hogy Isten az ő keze által gondoskodik számukra szabadulásról. De ők ezt nem ismerték fel. Mózes úgy látta, hogy elérkezett az ideje, de ez még nem volt Isten ideje, mert pontosan 390 év telt volt el, és Isten azt mondta, 400 év múlva kihozom a te leszármazottaidat. Mózes minden bizonnyal érezte ezt az isteni megbízást a szívében, mert hiszen prófétának született erre a feladatra, és most ez a feladat ránehezedett. Mózes úgy látta, hogy elérkezett az ideje, de Isten ideje 40 évvel később érkezett el. Abban az időben, amit Mózes elérkezettnek látok, semmi sem történt. De amikor elérkezett Isten ideje, minden megtörtént. Isten elkezdett beszélni és cselekedni. Apostolok cselekedete 7. fejezet 30. vers. Amikor majd ismét eltelt, teljesen 40 év, megjelent neki egy angyal a Sinai hegy pusztájában, tűzlángban, egy tövis csipkebokorból. És ismerjük a történetet. Ez most Isten ideje volt, Isten órája. És most Isten órája lett a Mózes órája is, és a Mózes órája lett az egész Isten népe órája, akik az isteni ígéret hordozói voltak, Itt egyik fejlemény a másikba vezetett. Isten elküldi az ő szolgáit és prófétáit. Ha azon a véleményen vannak, hogy menniük kell, esetenként útnak ereszti őket. És akkor mindannyiunknak fel kell ismernünk, hogy Isten országában senki sem teheti azt, amit akar. Isten országában egyedül Isten dönt. Amikor az idő betelt, amikor az évek leteltek, az Úr megjelent Mózesnek, és elküldte őt. Akkor Isten órája Mózes órájává vált, és Mózes órája Izrael népének órája lett. Így felismerjük tehát Isten csodálatos, egy csodálatos tervét az emberiséggel, a gyülekezettel. És ez számomra valami nagyon nagy horderejű dolgot jelent, mert ebben a nemzedékben is ezt látjuk. Isten órája össze kellett kapcsolódjon az ő prófétai szavának beteljesedésének órájával, és az ő prófétai szava beteljesedésének órájában magában foglalta a gyülekezetet ebben a prófétai korszakban. Bele kell legyen foglalva, mert Isten nem cselekszik úgy, hogy figyelmen kívül hagyna bennünket, hiszen mi vagyunk az érintettek. Amen tudtok erre mondani. Isten órája az ő prófétájának órája volt, az ő prófétájának órája pedig egyben az ő népének órája is volt, ahogyan egyik láncszem a másikba fonódik. De mikor volt ez? Amikor az idő beteljesedett, amikor az évek leteltek, amikor Isten döntése megszületett, egyik dolog a másikba fűződött, és az Úr végrehajtotta, és megtette azt, amit megígért. A második Mózes könyvének 9. fejezetében a következőket olvassuk. 2. Mózes 9. fejezetének 5. verse. 2. Mózes 9. az 5. versében ez áll. Erre fel az Úr meghatározott egy bizonyos időt az alábbi szavakkal. Itt a következő kijelentés az, ami engem foglalkoztatott. Erre fel az Úr meghatározott egy bizonyos időpontot. Voltak is mindig, és mind a mai napig vannak emberek, akik kitűztek egy bizonyos időt. De Isten nem erre rendelt el minket. Kizárólag a mindenható határozhatja meg az időpontokat. Sőt, még az is megvan írva, hogy még a fiú sem tudja a napot és az órát, hanem csak az atya egyedül. Nem az ő ember létében, mint próféta vagy emberfia, hanem egyedül az ő istenségében. Hányan és hányan meghatározták egészen napjainkig, hogy mikor fog megtörténni ez és amaz, és soha nem úgy történt, ahogy az emberek várták. Mindig másképp alakulnak a dolgok. Számolgathatunk mindenfélét, elképzelhetünk valamit, és az mindig tökéletesnek tűnik úgy a magunk szemében. A mi számításaink mindig helyesek, az elképzeléseink is helyesek, csak hogy soha nem jön össze, soha nem történik meg. Viszont a mi szemünkben, vagy az emberek szemében minden rendben van. Nem. Isten határozza meg az időt magát, és nem csak az időket, hanem azt is, hogy minek kell megtörténnie bizonyos időpontokban. Az emberek azt vagy valami mást akarnak. Ha beletekintünk a mostani időbe, mindenki akar valamit, és mindenki jót akar, és mindenki helyesen látja a dolgokat. De amikor elérkezik Isten órája, és ez az, amire várunk, akkor nem mi fogjuk meghatározni ezt az órát. Ellenben azt szeretnénk elérni, mint akkor az Úr Jézus esetében, hogy az ő órája a mi óránk legyen, és az ő ideje a mi időnk, és az ő útja a mi útunk, az ő akarata a mi akaratunk, az ő szava a mi szavunk, az ő terv a mi tervünk, hogy minden harmonikusan összefonódjon úgy egymásba. Nekem tetszik ez a kijelentés. Erre fel az Úr meghatározott egy bizonyos időpontot. Erre egy halleluját szeretnék mondani. Halleluja! Az Úr határozza meg. Az Úr dönti el. Nekünk mindannyiunknak az a feladata, hogy a megadott időpontban szellemileg tájékozottak legyünk. Apostolok cselekedete 7. fejezet a 23. verstől a 25. versig. Csak még egyszer, hogy ezt hangsúlyozzuk. Amikor már teljesen 40 éves lett, felébredt benne a vágy, feltámadt benne a vágy. Semmilyen kinyilatkoztatás az idő még nem volt elérkezett. A megbízatás megvolt ugyan, de az óra még nem érkezett el. Az idő még nem volt elérkezett, hogy elmenjen és körülnézzen a testvérei között az izraelitáknál. Azt hiszem, hogy nincs Isten olyan embere, akinek lenne egy hivatása, egy szolgálata, egy küldetése, ami nem égne benne, aki nem akarna menni, mert mennie kell. Felfogjátok-e ezt? Szándékosan mondtam így, hogy mert mennie kell. Senki nincsen, aki menni akar, hanem mennie kell. De ha nem érkezett el az idő, mi legyen akkor? Akkor úgy járunk el, mint Mózes vagy mások, vagy egy Ábrahám, amikor nem tudta kivárni, hogy Izsák megszülessen. Mi történik akkor? Akkor előállunk a saját javaslatainkkal, amelyeket Istennek előterjesztünk ugyan, és mindannyian tudjuk, milyen következményekkel jár. A legtöbb, amit ilyenkor tehetünk, hogy késleltetjük a folyamatot, de nem gyorsítjuk fel. Istennek van egy terve, és ő végrehajtja azt. Neki megvan az ideje, amikor az ő igéje ki lett nyilatkoztatva, van egy ideje, amikor el lesz terjesztve az egész világon. Csak hogy akkor megkérdezem tőletek, mi mást tehet a magvető, mint hogy elvesse a vetőmagot, és aztán várja, hogy Isten adjon egy egészséges növekedést, hogy a hajtás kisarjadjon, hogy a kalász kifejlődjön, és hogy a búza, a teljes búza bekerüljön a magtárba. Nem létezik Istennek az az ember, aki ebben segíteni tudna. Isten ígéje magában hordozza Isten erejét, hogy előhívja az Isten életet, és teljes érettségre hozza azt minden egyes emberben. Miben szeretnél te segíteni? Kérdezzetek meg egy aki elveti a búzát, hogy mit tud azon kívül tenni egy földműves. Azután csak Istentől függ, a dolog. Egyedül Isten adhatja az esőt, adhatja a napsütést, egyedül adja a növekedést. A földművesnek, aki elvetette a búzát, egyáltalán nincs ráhatása arra, hogy mi történik attól a pillanattól kezdve, ugye? Mit akarna ő tenni? Aggódni? Álmatlan éjszakákat átvirasztani? Csak hogy ez egyáltalán nem változtat semmin. És erről felismerjük a mi Istenünk minden hatóságát, a tőle való függőségünket. Hiszen ő az, aki mindkettőt megadja. Kegyelmet ad, hogy a vetés megtörténjen, és kegyelmet ad, hogy legyen aratás is. Viszont ez az aratni való, ahogy valószínűleg tegnap este mondtuk, még mindig odakint van. Még semmiképpen nincs betakarítva. Nem hagyom, hogy bárki is ilyeneket mondjon nekem. Az aratni való még mindig kint van. Isten be fogja végezni a takarítást. erről meg vagyok győződve. Egyáltalán semmi sem fog visszamaradni. Nem, talán a jelenések könyvéből mégis fel kellene olvasnunk az ígét. A 14. fejezetben kellene lennie. A jelenések könyve 14. fejezetéből a 17. vers. Jelenés 14. fejezet, 17. vers. Akkor egy másik angyal lépett ki a templomból a mennyben, akinek szintén éles sallója volt. De én a 15. verset akartam felolvasni. Ekkor egy másik angyal lépett ki a templomból, és nagy hangon oda kiáltott a felhőn ülőnek. Vest be a sarlódat, és kezd el az aratást, mert elérkezett az aratás ideje. Mert nem lehet aratni, amikor még minden zöld. Az idő megfelelő kell, hogy legyen. A búza aranysárga kell, hogy legyen, és akkor elérkezett lesz az idő. Itt ismét találkozunk a szókifejezéssel, mert elérkezett az aratás ideje. Ki határozza meg az időt, nos nem te és nem én. Isten már is meghatározta, és amikor ez az idő elérkezett, vagy beteljesedett, elhangzik a parancs, és az angyal kilép a templomból. Azáltal, ami a mennyben belett jelentve, az a földön azt szimbolizálja, aminek itt meg kell történnie. Hiszen az aratás nem a mennyben fog megtörténni, az aratás itt a földön fog bekövetkezni. De emlékezzünk vissza az Úr szavára itt is. Ő azt mondja, először elküldi az ő angyalait, hogy elvegyenek minden bosszúságot az Isten országából, majd összegyűjtsék, csoportosítják, és a tűzre adják őket. Mennyire egyértelműen hallottuk ezt, azt, hogy a csoportosítás minden felekezetben, minden tekintetben folyik, az emberek meghozzák a döntésüket, nem is tudják, hogyan kell kategorizálni, és azt gondolják, hogy ez valami nagyszerű dolog. Először a gyom lesz kötegelve, csoportosítva, aztán pedig be lesz takarítva a búza. Mi talán szeretnénk, ha ez fordítva lenne. Inkább azt szeretnénk, ha az Úr hazavenné az öveit, mert belefáradtunk e világ dolgaiba. De neki van egy terve. Ha azt mondja, hogy először a gyom lesz kiszedve és összekötegelve, akkor ez így fog lenni. És azután meg lesz a tiszta búza, barlangfű nélkül, téves búza nélkül, semmi nélkül, teljes érettségben, ahogyan búza szemként került a földbe. És azután meghalt, úgy lesz a teljes búza az aratás idején a magtárba gyűjtve. Teljesen átalakulva Jézus Krisztus az Isten fiának a képmására. Ez az, amit Isten eltervezett magának, és ez az, amit megtesz, mert eljött az aratás ideje. Istennek mindennek megvan az ideje, mindenre nézve megvan az ideje. A jól ismert szavakat olvassuk Jeremiás próféta 8. fejezetében, onnan a 7. verset. Itt Isten vádat emel. Jeremiás 8. fejezet, 7. verse. Itt a következők vannak írva. Jeremiás 8. 7. vers. Sőt, még a gólya is tudja a maga rendelt idejét odafent az égen. És a gerlice is, a fecske és a daru, ezek megtartják a visszatérésük idejét, de az én népem semmit sem tud az Úr jogszabályairól, annak jogrendszeréről. Egy szörnyű vád. A természetben minden a legnagyobb rendszerint működik. A gólya, az összes madár, a vándormadarak, ők ismerik az idejüket, tudják, hogy mikor kell itt vagy amott lenniük, de az ő népe az ellen vádat emel az Úr. És Hózsás prófétán keresztül ezt mondja, az én népem elpusztul a felismerés hiánya miatt. Milyen felismerésről van szó? Az isteni felismerésről. Mindenkinek van éppen elég ismerete a sajátjából. Ezekből annyi könyvek íródtak, hogy a világ alig bírja tárolni őket. De az isteni felismerés az üdvösség ismerete. Ennél fogva az ismerjétek fel a napot és az üzenet című prédikációra gondolok. Istentől kifolyólag felismerni valamit azt jelenti, hogy felismerjük az ő szavát, az ő ígéreteit, és összehasonlítjuk a jeleket és az időket. Az Úr maga is ezt tette újra és újra. Amikor meg kellett mondania a zsidó népnek, hogy megpróbáltatások fogják majd érni őket, akkor azt mondta, amikor azt látjátok, hogy Jeruzsálemet hadvezérek veszik körül, hadicsapatok, akkor tudni fogjátok, hogy elérkezett az idő. Akkor a Júdeában élők meneküljenek a hegyekbe, és így tovább. Mi volt az pontosan? Ő megadta az időt, megadta a jeleket, jelet adott. Az emberek, akik hallgattak rá, képesek voltak tájékozódni. Az idő és a jel összeillett. Képesek voltak meghozni a döntésüket, mert meghallották, amit az Úr mondott nekik. És ha Józsefus történetírónak igaza van, akkor az igaz hívők közül senki sem maradt ott, és nem pusztult el, hanem mindannyian elmenekültek, mert figyeltek az Úr szavára, és engedelmeskedtek neki. Isten megadja a szavát, gondoskodik az időről, gondoskodik arról is, hogy felismerjük azt, és hogy le tudjuk olvasni az idők jeleit. Nem volt erre is utalással, amikor ezt meglátjátok, akkor figyeljetek fel, mert közel érkezett az idő. Ezen a hét végén arra akarjuk fektetni a hangsúlyt, hogy felismerjük, hogy Isten mindennek megszabta az idejét és az óráját. Ahogy a tegnap este olvastuk, a születésnek és a meghalásnak is megvan az ideje. A sírásnak és a nevetésnek, az örömnek és a bánatnak, mindennek megvan a maga ideje. De Istennek is megvolt a maga ideje az ő népével, és mindig, amikor valaminek történnie kellett, kinyilatkoztatta azt, hogy mindazok, akik kegyelmet találtak Isten előtt, a maguk idejében felismerhessék, hogy mit tett Isten. A gólya is ismeri az idejét. Másütt azt mondja az Úr a prófétán keresztül, hogy az ökör is ismeri a gazdája jászolát. Itt pedig azt mondja, hogy a fecske, a gólya, a daru, a gerlice mind pontosan tudják, mikor van a menés ideje, az indulás ideje, mikor kell visszajönnünk is. Beépített radarjuk van, olyan pontosan repülnek, amilyen pontosan alig, ha lenne lehetséges bármilyen emberi találmány által, és Isten vádat emel. És azt mondja, de az én népem nem tudja. Amikor az Úr akkor végig tekintett Jeruzsálemen, és sírva mondta, ó, bárcsak felismerted volna az időt, és hogy mi szolgálja a te békességedet, de te nem ismerted fel azt. Isten országában mindig arról van szó, hogy először az adott ígéreteket a szellem által kinyilatkoztatva kapjuk, aztán higgyünk, és aztán kivárjuk azután, hogy Isten beteljesítse azokat. Amikor Isten elkezd cselekedni, nem csak beszélni, hanem cselekedni is, akkor a te és az én órám is elérkezett. Ahogy az Úr Jézus első eljövetelkor történt, az ő órájával elérkezett a tanítványai órája is. az idő az ő népének mindazok órája, akik készen álltak arra, hogy hallják az ő szájából érkező szavakat. Így van ez ezekben a napokban is. Isten órája az én órám, és a ti órátok is lett. Az ígéretek, amelyeket Isten az ő igében adott, nekem szólnak, és neked is szólnak. És ez nagyon világosan hangsúlyozza a kiválasztottságot. Isten ígéreteket adott Ábrahámnak és Ábrahám magvának, és mindezeket az ígéreteket a hívőkre vonatkoznak mind a mai napig. Mit mond Dániel prófét a 12. fejezetben, annak 4. versében? Itt az van mondva, pecsételd el ezeket a szavakat és ezt a könyvet a vég idejéig. Újra és újra átkutathatjuk az egész Szentírást. Olvassunk Dániel prófét a másik fejezetében. Akkor azt mondja, ezeknek a királyságoknak, birodalmaknak az idején Isten egy olyan birodalmat támaszt, amely örökkévalóan fennáll. Mindig vannak bizonyos ígéretek, aztán vannak bizonyos körülmények, kísérő események, amelyek le vannak írva. Minden össze kell illeszkedjen egymáshoz. Itt utalással van Dániel a fenevadra, a világhatalomra, 7 fejre, 7-10 szarvra. Ez az idő, amelyben most élünk, és a dolgok mind úgy fognak bekövetkezni, ahogy Isten megmondta azt az ő ígéjében. Aztán jön az a gyönyörű mondat, hogy az értelmesek felfigyelnek erre. Halleluja! Az értelmesek, akiknek Isten értelmet adott, hogy megértsék az Isten és a szellemi dolgokat, hiszen az intelligencián nem múlik, minden tekintetben a legtájékozottabbak vagyunk. Csak hogy Isten meg akarja nyitni az értelmünket a Szentírás tekintetében. Ez az, amit az Úr tett, akkor ezt teszi ma. Miért nyitotta meg a megértésüket a Szentírás tekintetében? Azért, hogy mindent biblikusan kategorizálni tudjanak, ugyanis ne bízzanak bizonyos dolgokban, hanem Isten ígéjében és ezáltal magában Istenben. De hiszen nem futunk mi valami után, ami csak úgy megtörténik, hanem az Isten ígéret szavát követjük. Felfedeztük ezt az isteni nyomvonalat, ezeket az isteni nyomokat, és ezért járunk ezen az úton a hit teljes bizonyosságával. És amikor az Úr azt mondja, elküldöm nektek így is prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, az a nap, amely úgy fog égni, mint egy kemence. Abban a gonoszok olyanok lesznek, mint a szalma és mint a tarló. Úgy fognak elégetve lenni, és ami megmarad, az hamu lesz. Már most, ha Isten azt mondja, mielőtt eljön ez a nap, én elküldöm nektek így is prófétát. Számunkra ez azt jelenti, hogy felfigyeljünk, hallgassunk. Itt megvan adva az ígéret szava. Mi történt az íjés idejében? Az estvéli áldozat idején felépítette Isten az Úr oltárát, összegyűjtötte a 12 követ, és rátette az áldozatot azután. Így kellett Istennek ezekben a napokban is elküldeni az ő szolgáját íjés szellemében és erejében, hogy a 12 apostol tanítását, Isten ígéjét újból a gyertyatartóra állítsa, hogy helyreállítson, visszaszolgáltassa a helyére, sőt, hogy mindenkinek ki legyen utalva maga helye. A kérdés csak az, hogy hajlandóak vagyunk-e elviselni ezt a helyreutasítást. Aki Istenből való, az hálásan el fogja fogadni az egészet. Nem lesz belső ellenállás, és nem lesz ellentmondás, ellenkezőleg jóváhagyás, elismerés lesz bennünk, a mi bensünkben. És ha ezekben a napokban nem csinálunk semmi különöset, vagy nem állítunk össze különleges programot, akkor ennek bizonyára megvan az oka. mert ki szeretnénk várni Isten óráját, valamit tenni, bárki képes rá, össze lehet hívni az embereket, de mi azt akarjuk, hogy Isten legyen benne a dologban. Abban az időben felkerekedett az Úr, mert elérkezett az ő órája, az ő tanítványai közül meglátta az elsőt, meglátta a másodikat, elkezdte magához hívni őket, és azok követték őt, és egy szempillantás alatt a nagy sokaság vette körül őt. Amikor elérkezik Isten órája, az emberek ott lesznek, nem kell könyörögni nekik. Egy hívás, egy prédikáció, és meghallják, meg lesznek ragadva tőle, ez az Isten hívása az életükben. És mivel az Isten hívása, meghallják és követik az Urat. Máskülönben nekünk kell őket korepetálni, és akkor úgysem fog működni semmi. Mit énekelnek a mi kedves svájciaink? Isten még mindig végrehajtja az ő tervét, és minden allá van neki rendelve. Nem számít, hogy kívülről hogyan néznek ki a dolgok, mi nem a láthatóra nézünk, hanem a láthatatlanra. És látjuk őt, a láthatatlant, aki láthatóvá tette magát. Istennek nem kell senkinek sem bizonyítania, hogy él, hiszen már igazolta önmagát, mint az élő. De hiszen a teremtés a legpompásabb bizonyítéka ennek. A múlt héten nagyon meglepő látogatást fogadhattam egy kedves düsseldorfi olvastór, akinek a nővére Heidelberg közelében lakik, és ez a testvér el akart juttatni hozzám valami erősítőt, és akkor megkérte a düsseldorfi testvérét, hogy kézbesítse nekem. Ennél fogva az volt az ötlete, hogy sor kerülhet egy beszélgetésre, vagy kerülhetne rá sor. És hosszú idő óta először láttam, hogy mennyire meg lett nehézítve az emberek számára, hogy szívből is gyermeki módon higgyenek. És adott pillanatban el kell dönteni, hogy a tudományos bizonyítékoknak akarunk-e hinni, amelyek soha nem lettek allá támasztva vagy igazolva, vagy pedig el akarjuk hinni a teremtésről szóló egyszerű beszámolót, ahogyan az meg van írva. És ő szó szerint azt mondta, ön elég naiv ahhoz, hogy ezt elhiggye. Így. Én pedig azt mondtam, ön pedig nem tud nekem egyetlen egy olyan elméletet vagy állítást sem bebizonyítani az összes állítások közül. Ennél fogva isteni kinyilatkoztatásról van szó, isteni kinyilatkoztatás. És akinek Isten nem nyilatkoztatja ki magát, az még nyitott szemmel sem lát. Viszont ha az emberek felismernék, hogy az életnek valahonnan érkeznie kellett, ki alkotta meg? Hogyan néz ki? Miből tevődik össze a te életed? Hol található a te vagy az én életem? Hol van az élet a búza szemben? Hol? Amikor az emberek azt mondják, hogy volt egy őssejt, ez az egyik állítás, akkor a kérdés az, hogy igenis ki alkotta az őssejtet? Ki hozta létre? Honnan jön? Ha aztán valaki azt mondja, hogy egy robbanás által, akkor mindig szomorú utalással vagyok a második világháború romjaira. Én minden bizonnyal tudom, hogy mit hagy maga után egy robbanás. És most, amikor a terrortámadásokat úgy figyelemmel kísérjük, pontosan tudjuk, mit hagy maga után az ilyesmi. Amikor egy robbanás a levegőben történik, minden felrobban, aztán elsüllyed a tengerbe. Nem, mi azt hisszük, amit Isten mondott, azt pedig elejétől a végéig. Soha egyetlen elmélet sem fog beigazolódni, de Isten szava évről évre beigazolódik. Lesz vetés és aratás, nyár és tél, fagy és hőség, és így tovább. Hadd térjünk vissza ehhez az ígéhez, amit most szemügyre vettünk. Isten mindennek megszabta az idejét, és ha megajándékoz bennünket azzal a kegyelemmel, hogy megvárjuk ezt az időt, és felismerjük azt, és az ő ígéje alapján tudjuk, vagy megtudjuk, hogy mit szándékozott tenni egy adott pillanatban. Ma visszatekinthetünk, és láthatjuk, hogy mit tett Isten Ábrahám, vagy Noé, vagy Mózesi, vagy Jézus idejében, de most elérkezett ugye a mi időnk. Most van a mi időnk. Üdvös állapotban van az, aki felismerte Isten ígéjén keresztül, és képes meglátni, hogy mit ígért meg Isten, és ugyanakkor elhinni, hogy beteljesíti azt, és még többet követel magának személyesen, egészen személyesen igénybe vesz. Minden, amit Isten tesz, olyan embereken keresztül kell, hogy megtörténjen, akik hisznek neki. Ma te és én vagyunk azok, akik kihívást kaptunk a hitünkben. Ám minden bizonnyal hihetünk Istennek. Ő még soha nem mondott olyat, ami ne lett volna igaz. Minden, amit Isten mond, igaz. Ez egy örökkévaló íge, ami az ő szájából ered. És nem térhet oda-vissza üresen, hanem el fogja végezni azt, amire Isten küldte azt. A János 7-ben azt mondta az Úr, az én órám, az én időm még nem érkezett el, ti csak menjetek fel az ünnepre. És akkor elérkezett az ő ideje és az ő órája, és akkor Isten szavai elhangzott a szájából, és az emberek ott voltak, hogy meghallgassák őket. Higgyétek el nekem, amikor Isten szól, mindig lesznek emberek, akik meghallják. Még ha a legostobább ember is beszélne, akkor is lennének emberek, akik meghallgatják. Ne legyenek emberek, akik készek odahallgatni, amikor a mindenható Isten beszél. Mit nem hallgatnak meg napjainkban az emberek? De Istennek vannak olyan emberei, akik nem csak valamit akarnak meghallgatni, hanem akik vágyakozást hordoznak a szívükben, hogy meghallgassák az ő hangját, és az ő hangja mindig az ő szava. Pontosan úgy, ahogy az én szavam, az én hangom, az én hangom, az én szavam, úgy Isten hangja mindig az ő drága és szent szava lesz. Ő szólt, ő ígéreteket adott. Minden, amit mondott, beteljesedett. Ahogy azt már elégszer hangsúlyoztuk, az ő születése, az ő élete, az ő szolgálata, az ő munkája, az ő szenvedése, az ő halála, az ő temetése, az ő feltámadása, az ő feltámadása, mennybe menetele minden Isten szava szerint történt. Mindennek eljött az ideje, mindennek eljött az órája. Egy adott pillanatban azt mondta az Úr, aki belemártja a kezét velem a tálba, az lesz az, aki elárul engem. Már Dávid előre kijelentette a szellem által, hogy ez meg fog történni, és hogy az ő lakhelye pusztán marad. Mindennek be kellett teljesülnie, Isten minden szavának a legapróbb és legcsekélyebb részletekig. Egészen az írásig, hogy ecetet adtak nekem inni. Váratlanul azt mondja a mi Urunk, hogy szomjazom. Erre ecetbe mártották a szivacsot, és oda tartották neki. Minden szava 100%-osan beteljesedik. Isten ígéretet adott, miszerint fel fog lépni egy útkészítő, hirtelen egy hang hallatszott a pusztában, az íge beteljesedett, a hívás elhangzott, az emberek jöttek, meghallgatták, elfogadták. Mivel pedig mi jelenleg élünk, Isten megköveteli tőlünk, hogy most higgyünk, és higgyük el azt, amit erre az időre ígért meg nekünk. Az abban való hit, ami a múltban volt, csak akkor válik hasznunkra most és a jövőre nézve, ha hajlandóak vagyunk hinni abban, amit Isten a jelenre és a jövőre nézve megígért. Ha ez nem így van, akkor valahogyan eltávolodtunk attól, amit Isten elhatározott megtenni. Hadd foglaljuk össze. Istennek megvan az ideje és az órája. Istennek rendelkezésére áll a nép. Nála van az íge, nála vannak az ígéretek, nála van az idő, neki vannak a jelek. Ő felhívja az ő népének figyelmét, és kegyelemből meghallhatjuk, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Befogadhatjuk magunkba az ígét, és amilyen biztosan befogadtuk, olyan bizonyosan megtörtént az isteni magvetés, és ez az isteni magvetés isteni magot fog, sőt kell, hogy teremjen. Egy más mód nem létezik. És mivel a legnagyobb és legdicsőségesebb ígéretekkel rendelkezünk, az Úr gyülekezete elhívására vonatkozóan, annak előkészítésére és az átalakulásra, az elragadtatásra vonatkozóan a legnagyobb, a leghatalmasabb ígéretekkel rendelkezünk. Minden a maga idejében, a hírnök, az üzenet, az egész világba való közvetítés, és aztán egyik dolog jön a másik után. Egy szép napon majd visszatekintünk, és azt mondjuk, ó Istenem, minden olyan csodálatos módon tettél, és dicsőségesen megvalósítottál. Bocsáss meg nekünk a kicsiny hitűségünket és a hitetlenségünket, sőt néha a bizalmatlanságunkat is, mert önmagunkra néztünk. Isten segítségével hadd nézzünk az Úrra. Ő az, aki elkezdte, ő az, aki be fogja fejezni. Ő megadta az ígéreteket, ő beteljesíti azokat. Ő határozza meg az időt és az órát, és ő elrendelt bennünket arra, hogy részt vegyünk abban, amit most tesz. És ez nagyon sokat jelent számomra. Mert mit ér mindannyiunknak, ha tudjuk, hogy Istennek nagy emberei voltak, és hogy sokat tett, ha nem tesz nagy dolgokat és sokat, mi érettünk, mi rajtunk. Én merem azt kijelenteni, Isten nagy dolgokat tett értünk és rajtunk. Hadd legyünk hálásat, örüljünk és adjuk meg neki a megtiszteltetést, mert a hit útjának utolsó szakaszára léptünk, és ugyanaz az Isten, aki minden más időkben már munkálkodott, a mi napjainkban is munkálkodik. És amikor ő elkezdi, akkor senki sem tud ellenállni. Akkor megszólítja az embereket, azok pedig tudni fogják, hogy ők vannak szóba hozva, nevükön szólítja őket, felkelnek, követik őt, szolgálnak neki, hisznek neki, és elindulnak az úton, úton vannak, azon az úton, amely dicsőségbe vezet. Én hálás vagyok azért, hogy az Úr mindennek megszabta az idejét, így a végidőnek is. És ha Isten is úgy akarja, ma délután erre is utalással leszünk, a végidőre. Isten már meghatározta a végidőket is, és azt, hogy mi fog történni azokban az ő ígéje szerint, és minden úgy fog történni, ahogy ő megmondta. Hadd fejezzük ki újra a belévetett bizalmunkat, és mondjuk, Uram, neked csodálatos terved van. Te kinyilatkoztattad nekünk a te akaratodat és a te szavadat, felismertetted velünk az időt, amelyben élünk, és az általad küldött üzenetet, a te szent, kinyilatkoztatott szavadat. Uram, most pedig ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy kivárjuk azt a pillanatot, amikor te elkezdesz tevékenykedni. Ez akár ma is megtörténhetne, senki sem tudja, váratlanul meg fog történni, mintha semmiből jönne, és Isten áldása hatalmasan ki fog áradni. És akkor már nem egy testvér vagy egy próféta lesz az, vagy Isten embere, akkor mindenki tudni fogja, hogy ez az Úr keze, ez a mi Istenünk műve. És akkor mindenki csak az Úrról fog még beszélni, aki csodálatosnak és dicsőségesnek fogja bizonyítani önmagát az ő népe számára. az övé legyen az imádat az örökké valóságig. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te drága és a te szent ígédet. Uram, bár csak kifejezésre tudtam volna juttatni mindazt, amit és ahogyan a lelkemben érzek. Ó Istenem, te vagy az élő és megszólaló és cselekvő Isten. Te tanúsítottad nekünk, hogy élsz. Halleluja! Hűséges Istenem, tudjuk, hogy te meghatároztad mindennek az idejét és óráját. Azoknak a dolgoknak a menetét is, amelyeknek meg kell történniük a te eljöveteled előtt. Te ismered a sorrendet, te tudod, hogy mi fog történni, és hogyan fog történni. Szeretett Urunk, összegyűltünk itt a te szent színed előtt, és arra kérünk téged, hogy ajándékozz meg minket kegyelemmel, kegyelmet, hogy előre menjünk, kegyelmet, hogy várjunk, amíg te teszel valamit. Hűséges Istenem, mert az elme számára az, hogy menni és várni egy időben ellentmondás, és mégis így igaz. Hittel előre megyünk, de te veled, Uram, és egy időben várunk, amíg te folyamatosan lépésről lépésre meg nem valósítod a dolgokat. Minden, amit a te szent szád kimondott, úgy lesz. Uram, ahogyan akkor felemelkedtél, és azt mondtad, az idő beteljesedett, Isten országa közel érkezett, úgy van ez most is. Régóta imádkoztunk azért, hogy jön el a te országod, hogy legyen meg a te akaratod, most pedig már mindennek a megvalósulása küszöbén állunk. Köszönjük neked, hűséges Istenem, és kérünk téged, hogy hívd ki az utolsókat is. Választ külön őket olyan egyértelműen, olyan világosan, hogy megértsék, hogy belsőleg igent mondjanak. Neked higgyenek, és téged kövessenek. Áld meg velünk együtt minden imádó népedet. Áld meg a te népedet, Izraelt is. Szeretett Urunk, nekünk is be kell ismernünk, hogy nem értjük meg teljesen átfogóan az útat, de te szent és igazságos vagy mindenben, amit teszel. És kérünk téged, hogy légy kegyelmes irántunk is, mert nem értjük meg a saját útjainkat és a döntéseinket sem. De egy dolgot azonban megvallhatunk, hogy megértjük a te döntéseidet és a te útaidat, amelyen velünk jársz. Szeretett Urunk, hadd vezessenek a mi útjaink és döntéseink a te útaidhoz és a te döntéseidhez. Legyen meg a te akaratod az életünkben, a te neved tiszteletére és dicsőítésére, mert eljött az idő és az óra, te felemelkedsz, megerősíted a te szavadat, és kiárasztod a te szellemedet. Uram, köszönöm, hogy már most is jelen vagy. Halleluja! A te szavad bizonyosság, a te ígéreteid beteljesednek. Hűséges Urunk, magasztalunk és imádunk téged, mert felismerjük az időt, amelyben élünk, és azt, amit megígértél, hogy meg fogsz tenni. Te azt mondtad Ábrahámnak, hogy hogyan is titkolhatnám előtt, amit tenni fogok, vagy akarok. Te feltárod a te titkodat a te szolgáidnak, a prófétáknak. Ó Istenem, ebben a nemzedékben is megtetted ezt. Porban és hamuban leborulunk és imádunk téged a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.